Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép reggelt kívánok mindenkinek. Remélhetőleg ragyog fölöttünk a nap, az is remélhető, hogy látszik is, és az arcunk is ragyog emiatt. De ha nem, akkor annál jobb, hogy tudjuk kérni, hogy bensőleg szépüljünk, és ez jelenjen meg rajtunk, és fogadjuk a mai nap kihívásait, illetve lehessünk ajándék mások számára. Ha jól sejtem, és nagyon nehéz lesz nekem ezt kérdésbe foglalni, vagy úgy terelni a beszélgetést, hogy ez nyilvánvaló legyen, de bízom benne, hogy mai vendégünk dr. Laurinec Mihálytya segítségemre lesz, hogy a jót, hogyha elhatározom, a jót, hogyha fölismerem, az egész világomban ezek az értékek csodálatosan fölragyognak, és indítanak engem, akkor már csak mi más kéne tennünk, mint kérni az álhatatosságot, meg a hűséget, meg az erőt, hogy mindezt megtegyük. Rögtön az első kérdésem az lenne, szerinted, mint lelki atya, ez a szerinted, ez egy furcsa szó, hogy látod, hogyan tudjuk segíteni egymást, vagy lelkipásztorként, papként, most nem professzorként, hogy tudunk szólni a másikhoz, hogy bátran hagyatkozzék arra az isteni ajándékra megadatott nekünk, és hogy valóban merje, és higgyel, hogy ezeket az értékeket, a jót fölismeri az életében. Milyen lehetőségeink vannak megszólítani a másikat?
Az előbb a belső szépségről beszéltél, és én úgy vettem észre, hogy amikor az ember Isten akaratában val harmóniában van, akkor tulajdonképpen a fizikai körülményektől függetlenül ez kisugároz belőle, és ez úgy tényleg árad belőle egyfajta belső szépségként, harmóniaként. Mi abban tudunk segíteni, hogy ezt megjelenítjük. Egyszerűen a jelenlétünkkel, a karakterünkkel, azzal, ahogyan élünk. És én úgy veszem észre, hogy ez a hivatás gondozásnak is, és ez a jó szülői hivatás gondozásnak is, a jó fizikai munkás hivatásának is a kérdése, hogy akkor tud valaki elindulni egy ilyen út felé, akár a kereszténység útján, akár a papi szerzetes hivatás útján, vagy a jót megtenni, amikor látja, hogy a másik szívesen teszi. Tehát egyszerűen ott megélni azt, hogy ez így jó, hogy nem csupán beszélünk, hogy a rádión keresztül ez azért nehéz ezt így megvalósítani, meg erről tanúságot tenni, de gyakorlatilag ez az egésznek a lényege, a kereszténységünknek is a lényege, hogy arról, amit megélünk, arról tudunk és tudjunk csak beszélni. És tulajdonképpen, amikor segítünk valakinek, akkor éppen ezt tesszük elsőként. Hogy abban, amit én felismertem Isten akarataként, jól érzem magam. És keresük együtt, hogy neked ez mi.
A következő kérdésem tulajdonképpen már próbálna terelni téged afelé, hogy szólj a tanító szolgálatodról, amikor mindezt segítesz áttekinteni, és annak a csodálatos tudományág által hallgatókban tisztázni. A másik pedig azt, hogy én tudom, és ez ki nem maradjon, és tudom, hogy kedves számodra, hogy a cserkészet jelen van az életedben, és azok a cserkész életmódban pontosan ez van benne. Ez a szolidaritás, ez a valódi jelenlét a másik számára, ez a példamutatás, gyerekként ezt ellessük és követjük, és megerősödünk benne, de mint cserkészvezető te pedig ebben segíted a rád bízottakat, a kisebbeket. Miért, mit szeretsz ebben igazából, hogy hogy került közel az életedhez a cserkészmozgalom?
Az első kápláni helyemen a plébános azt mondta, hogy az elődön volt a cserkészparancsnok, és akkor vegyem át. Így kerültem bele egyáltalán, de egyébként a Regnum újság még kisgyermekkoromban került a kezembe, és az által ismertem meg, és olvastam először a cserkészetről, ami utána elmaradt egy hosszú időn keresztül, mert ugye az ideológiai háttér nem tette lehetővé, hogy ezt nyíltan gyakoroljuk, de amikor megismertem a cserkészetet, ezt láttam benne jónak, hogy a gyakorlás által, a cselekvés által tanítani és nevelni, és együtt. Tehát, hogy nem az, hogy elmondom neked, hogy ezt csináld, hanem az, hogy együtt csináljuk. Tehát, hogy együtt kötözöm azt a gerendát, együtt ássuk a latrinát, együtt menetelünk, és nem az van, hogy én majd megyek melletted kerékpárra, és akkor én vagyok az edző, te meg aztán húzod az evezőt. Tehát ez a közös tevékenység, és ez az, ami ebből nagyon sok mindent merítettem ahhoz is, hogy össze akarjam kapcsolni tudatosan a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. A tanítás tartalma az ugye azért eléggé egyértelmű, az egyháznak a tanítása arról, hogy mi a keresztény élet és ennek a megalapozása. Miért így él a keresztény ember? És sajnos nagyon sokszor elfelejtjük a megalapozást, és megállunk csupán ott, hogy ezt kell tenni, vagy ezt csináld egy parancsjellegű utasítással, de sokszor nem látjuk az okokat. És éppen ezért nagyon sokszor nem látjuk annak a módját sem, hogy az, ami ilyen ok miatt így nézett ki 200, 500, 1500 évvel ezelőtt, az ma milyen kell, hogy legyen. És ha látom az okokat, hogy akkor az miért, hogyan eredményezte azt a cselekvést, hogy valaki akkor ott mondjuk az életét adta vértanúként, és mit jelentett mondjuk 50 évvel, mondjuk 50 évvel ezelőtt, nem, de 70 évvel ezelőtt, mit jelentett Magyarországon az, hogy vértanúság? És hogy hogyan teljesítette a különböző életállapotban különböző ember a vértanúságát. Éppen most hallgattam valamelyik rádióban, hogy valaki nagyon hős akart lenni, és akkor az apja mondta neki, hogy többet ér egy egész élet élve, mint 3 perc hősiesség, és a gyerek az apját gyávának tartotta ezért. Hol a határa annak, hogy mi az, ami az okosság, a bölcsesség erénye, és ennek a gyakorlása, és mi az, ami pedig mondjuk az erősségnek az erénye, hogy akkor én ezt felvállalom. És ez az életben, és nagyon sokszor maga az élet mutatja meg, hogy ebben a helyzetben ez volt a helyes döntés.
Már is mondtál egy példát, ugye, amely által nyilvánvaló lett az üzenet, de meg lehet-e kérdezni, vagy lehet-e meríteni, hogy föl lehet tenni úgy a kérdés, hogy a mai embernek vajon melyek a legnagyobb morális kérdései, problémái?
Természetesen, mert azért minden kornak vannak egyrészt aktualitásai, meg hangsúlypontjai. Tehát az, hogy hol mit tart fontosnak. Például úgy látom, hogy éppen ezekben az években egyre nagyobb hangsúlyt kap például a teremtésvédelemnek a kérdése. De ugyanúgy a bioetikának a kérdése. Vagy az egyéni felelősségnek és a közösségnek a összekapcsolódása. Vagy például az internetnek az etikai problémái, amelyekről, mint gyakorlati kérdésekről nem tudtunk beszélni 50-200 évvel ezelőtt, bizonyos alapok megvoltak. Meg kell találni ezeket az alapokat, és az alapján az adott mostani új helyzetekre megfelelő keresztény választ keresni és találni.
Azért is kérdeztem, hogy melyik a legfontosabb, és most már is egy párat felsoroltál, mert néhány napja beszélgettem valakivel sport kapcsán, hogy a mai focisták, most nyilván most lehetőségünk van a csúcs minőségi futballt látni, nézni televízión keresztül, azt nem mondom, hogy kimegyünk a stadionba, ott is csúcs minőség, de régebben az könnyebb volt. Na, szóval látjuk ezt, és azt látja a mai ember, hogy szimulál, elesik, egy mozdulat, egy pöccintésre haldoklik, vergődik, közben kacsingat kifelé, hogy előnyt szerezzen a csapatának. Ugye milyen egyszerű példa, és nem a legsúlyosabb, fajsúlyosabbak közül, de ugyanakkor hatásában a gyerekek például ezt látják, ugye? A fiúk már elkezdenek cincogni, és semmi férfiasságot nem tanúsítanak a sportpályán, nincs karaktere, hanem egy elpuhult és színjátékról beszélhetünk. És ha azt mondom, hogy ez századrangú, akkor talán mégsem egészen, hiszen egy olyan példát mutat, aminek a hatása szinte felmérhetetlen. Például az én környezetemben mindenki a Real Madridba akar focizni, nem tudom, van-e még felvétel egyáltalán. Úgyhogy ezek a gyerekek oda mennek, és ezt látják, hogy ez a menő, és nem egy karaktert visznek, egy férfias, acélos sportoló alkatot, akkor vajon merre indulnak?
Igen, ez ugye a taktikázásnak a kérdése. És sajnos ez a fogalom is ennek a gyakorlata nagyon sok területre bejött, hogy nem egyszer nem az érték önmagában, hanem az értéknek a megjelenítése, az értéknek a formába öntése, és meghatározza azt, hogy mennyire lesz hatékony.
Te tanítasz teológusokat, kispapokat, teológikus növendékeket, világi hallgatókat, pár tucat, pár száz embert mondjuk katedráról, ugye? Körülbelül.
Igen.
Hogy látod, hogy hogyan tudnánk eljuttatni, most nyilván beugrik egybe a szószék, meg a közösségeink, de hogyan jut el a mai keresztény emberhez az a tiszta tanítás, és azok a tanítóhivatal általi megnyilvánulások, amelyek valóban utat mutatnak, és amelyek nekik szólnak. Eljutnak-e egyáltalán az emberhez, és meg tudja szívlelni, vagy megérti-e ezeket az útmutatásokat?
Az anyaszentegyház tanítása szerint a tanúságtétel az ugye az első, hogy nem tanítókat vár az egyház, hanem tanúságtevőket, mondta, ha jól emlékszem, hatodik Pál pápa, tehát tanúságtevőket vár, és ez most is így van, erre is vonatkozik. Lehet szépen beszélni, meg lehet nagyon elbeszélni az emberek feje fölött. Én úgy érzem, hogy az Anyaszentegyház nagyon sokszor beszél arról, hogy beszéljünk érthetően, úgyhogy közben ezt körmondatokkal mondja el. Tehát, hogy igazában nem keressük komolyan, és nem találtuk meg még komolyan azt a nyelvet és azt a hangot, amivel a mai kor embere igazában megszólítható. És ez azt is jelenti, hogy nem egyszer eltévesztjük a lényeget. Tehát amikor olyan dolgokról beszélünk, ami nem tartozik hozzá alapjában véve az emberi lét lényegéhez, nem beszélünk az életnek a fontosságáról, hanem a külsőségekről, akár az egyházon belül is a formákról többet beszélünk, és ahhoz akarjuk kötni a tartalomnak az igazságát, ami nem szakítható el. De hogyha ez kerül az első helyre, vagy ez kerül a beszédünknek a százalékban nagyobb helyére, akkor nem fogja megérteni a mai ember.
Nem sértő talán, ha azt mondom, hogy az egyszerű ember, mondjuk gondolok magamra, aki megnézi a híreket, eljut hozzá az az áradat, ami mondjuk környezetében, Európában, hazánkban, vagy éppen világszinten fölmerül, kezdve az ökológiai problémáktól, vagy Európában a népvándorlás kérdése, a befogadás, stb. Egy egyszerű ember vajon hova lép, hova nyúl, vagy hova keres, hogyha azt mondja, hogy szeretnék jobban látni, vagy tisztábban látni?
Ez attól függ, hogy milyen távlatokban akar gondolkodni. Ha rövid távlatokban, akkor elég neki az, amit a leghangosabban és a legtöbbször mondanak. És ami közvetlenül a bőrén érezhető következményekkel jár. Tehát a nagyon hasznossági, a nagyon egyéni és személyes javát szolgálja. A másik pedig, aki nagyobb távlatokban gondolkodik, az máshova fog tekinteni. Máshol keresi a dolgoknak az indoklását, és máshová fogja tenni a hangsúlyait. Gondoljunk csak egyszerűen azzal, hogyha valaki ott van mondjuk egy forrás mellett, egy tiszta forrás mellett, ami számára tiszta, vagy hogyha valaki ott van egy szeméttároló mellett, aminek állandóan érzi a szagát, akkor, hogyha ott él abban a környezetben, akkor másképpen fog gondolkodni a környezet kérdéséről. És hogyha valaki ki akar lépni ebből a közvetlenből, akkor az egyik észreveszi, hogy van tiszta is, és lehet arra törekedni, a másik meg észreveszi azt, hogy ha én most itt a tiszta forrásnál így viselkedem, akkor az az emésztőnél az már úgy fog kinézni. De ez attól függ, hogy akarunk látni.
Nem könnyű mondjuk, hogyha valaki tájékozódik, és mondjuk azt mondja, hát majd akkor a lelki atya, vagy a papom, vagy a lelki testvérem a beszélgetésben, a templomba járó barátaim segítenek eligazodni. És azt látja, hogy itt merőben különböző vélemények vannak. Halkan mondom, és okosan szeretném mondani, hogy akár püspökök is, hogy megnyilvánulnak egy nagyon fontos kérdésről. És azt mondja, akkor most nem azt, hogy melyik az igaz, hanem akkor most merre gondolkodjak? Itt most nem segített ez a dolog, hova lépjek tovább?
Ugye ehhez nem csak a távlatoknak a kérdése, meghatározó, hanem az is meghatározó, hogy milyen szempontokat veszek figyelembe. Mert sajnos annyi adatunk van, és az adatokat úgy tudjuk szűrni és válogatni, hogy nagyon könnyen tudunk ugyanarról a dologról másképpen vélekedni. Ugye gondoljunk csak az elefánt kérdésére, amikor ugye becsukott szemű Igen. emberek megtapogatják, és ki azt a részt, amit elér. Az alapján mond véleményt. És hála Istennek, hogy napjainkban nagyon nagy lehetőségünk van arra, hogy sok oldalról megvizsgáljuk, és saját magunk le tudjuk, és le kell, hogy vonjuk a következtetéseket ezekből. És éppen ezért sokkal óvatosabbnak kell lennünk a véleményalkotásunknál, a véleménynyilvánításunknál, véleményformálásunknál, éppen emiatt, mert biztos, hogy látom mindent. Látok mindent. Biztos, hogy amit látok, azt megfelelően összegzem.
Én nagyon örülök, hogy ezt mondod, és a kedves hallgatók nem látják. Én a kezembe fogom Tuba Iván pirista hittanárnak a jegyzetét, amit a növendékének adott ki, és a 19. paragrafus azt mondja, hogy az igaz beszéd. A 20-as a hallgatás. Mindez az igazság és a szeretet útján fejezetben. Tehát ez is a morális témaköre, ugye, amit most említettél, hogy van egy kérdés, hogyan élem meg ezt, hogyan kutatok, hogyan gondolkodom el ennek a mélységein. Egy nagyon rövid kis zenét szeretnénk kérni, és akkor összegezni és majd elköszönni visszatérünk.
A friendly announcer, I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to and peace you treasure, then you'll hear me.
Ismét szeretettel köszöntünk mindenkit, és ma már sokat szóra, de nem csökkenő lelkesedéssel üdvözlöm dr. Laurinec Mihályt, aki a mai vendégünk. Egy pár pillanatra tudunk visszatérni, mert a nap nélkülünk is folyik majd tovább, de még akik hallgatnak, azokat megköszöntöttük, és akik hallgatnak, és akik elgondolkodnak, és magunk számára is azt kérjük, hogy ezek az értékek, ezek legyenek tiszták előttünk, és nyilvánvalóak, és a tanítás eljusson hozzánk. Hadd kérdezzem, Mihály atya, hogy katedra, a rendszeres oktatás, tanítás mellett milyen források vannak, milyen lehetőségek vannak mondjuk egy szakembernek, hogy megjelenítse a legújabb esett tanulmányokat, és a tanítást frissen és naprakészen felmutassa és publikálja?
A szakmai közösség nagyon sokat tud segíteni a munkához, akár a történelembe visszatekintve, tehát szakembereknek, forrásoknak a megismerése. A másik pedig, hogy akik most benne vagyunk a tanításban, a nevelésben, hogy mi tartsuk a kapcsolatot. Hála Istennek megboldogult Tarjány Zoltán elődöm elindított egy olyan sorozatot, erkölcs teológiai tanulmányok, kötetek, források, többet is, amelyben a magyarországi, vagy a magyar nyelvű és magyar nyelvű erkölcs teológusok, a tanárok, oktatók az írásaikat összegyűjtik, és rendszeresen megjelenítik. Ebből már 20 kötet, illetve ezen kívül még legalább egy tucatnyi kötet megjelent. És tulajdonképpen ez a fajta közösség, közös gondolkodás, közös reflexió segít abban minden területen, hogy előre haladjon az ember. Akár a lelkipásztori életben, akár az egyéni életben, akár bármiféle ifjúság, közösség nevelésben. Azért vagyok hálás a Jóistennek, hogy nagyon sok lehetőségem volt erre, és van arra, hogy ezt megéljem, gyakoroljam, mélyítsem, mert messze nem vagyok én sem azon a szinten, hogy ennek minden értékét meg tudtam volna megközelítőleg is akár csak valósítani, és éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ezek az együttműködések hozzák meg azt a gyümölcsöt, amiből aztán meríteni tudnak az olvasók, a hallgatók, hívek, bárki, bármilyen területen.
Ezek a források tehát elérhetőek. Ha valaki keres, nem csak azért, mert talán a legnyilvánvaló, vagy korszellemhez leginkább igazodó fórum, vagy platforma az internet. De van olyan felület esetleg, ahova ilyen érdeklődő oda találhat, tudná ajánlani egy ilyen oldalt esetleg, ahol gyakorlatias kérdésekkel is találkozik?
Külön egyet nem emelek ki, hanem azt javaslom bárkinek, aki ezen a területen akar akár teológia, akár erkölcs teológia előbbre lépni, hogy különböző forrásokból is kell, hogy merítsen. Tehát ismerje meg az ellenvéleményt is. Tehát ismerje meg mindenfajta olyan szempontot, ami kritikai vagy javító szempontból, gondoljunk csak az alkalmazott erkölcs teológia szak véleményeire, amikor mondjuk akár egy bioetikai kérdésben maguk a szakemberek, akiknek nem sok közük van az erkölcs teológiához, vitatkoznak. És hogy ne merjünk úgy véleményt alkotni, hogy ezeket a vitákat legalább minimális formában nem ismertük, vagy nem kerestük. És erre hihetetlen mennyiségű alkalmunk, lehetőségünk van.
Eltelt az időnk. Én azt érzékeltem készülve a beszélgetésünkre, hogy hiába tanultunk együtt morálist, jó elővenni újból a tankönyveket, esetleg felfrissítve és frissebb kiadásokat is, az elődőeket pedig mellétéve vagy összehasonlítva, de én azt szeretném kívánni, Mihály atya, számodra, hogy sikeres legyen az a szolgálat, amit végzel, és a tudományos kutatásaidban pedig sok örömet lejjed. mint a cserkészekkel foglalkozásban, a lelkipásztori szolgálatodban. Befejezésül utolsó mondat, utolsó kérdés, ez egy lehetetlen kérdés, ezt tudom. De mi a reménységed, mi jelmondatod? Emlékszem, még a diákonus szentelésre is választottunk. Egy mondatot mondjál, ami leginkább örömmel tölti el a szívedet.
Új eget és új földet látok, Isten letörő a szemükről minden könnyet. Isten az, aki letöröl.
Ez a reménység igéje. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál, hogy gazdagítottál bennünket. Göncöl Szabolcsnak pedig nagyon szépen köszönjük a felmúlhatatlan technikai segítséget, és mindannyiunknak áldott szép napot kívánok. A napindítót befejeztük, a nap azonban folytatódik tovább. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallják.